Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában az akkumulátorokról, a technológia fejlődéséről, a jövő energiatárolási lehetőségeiről beszélgetünk. Mert hogy ugye korábban az akkumulátorokat nem kötöttük össze a háztartásokkal, ehhez képest most mindenkinek a zsebében, kezén ott egy energiatároló, ha pedig valaki napelem telepítésen gondolkozik, már alap az akkumulátor. Valóban nagy átalakuláson mentünk át az elmúlt egy-másfél évtizedben, vagy mi nem figyeltünk erre ennyire?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy átalakuláson és fejlődésen megy keresztül az iparág. Ez abban is tükröződik, talán két fejleményt említenék. Az egyik az az, hogy a kollégáink utána néztek, és globálisan a benyújtott szabadalmi eljárások alapján úgy tűnik, hogy az akkumulátoripar az ma a harmadik leginnovatívabb ágazat, ami hát meglepő, az nem meglepő, hogy a telekommunikáció, AI, azok a területek, ahol az innováció ilyen sebességű, de az engem is meglepett őszintén szólva, hogy az akkumulátor technológia az a fejlődésének ebben a szakaszában van, hogy ilyen dobogós helyezést ér el ilyen szempontból. Tehát azt akartam csak mondani, nagyon dinamikus, nagyon gyors a technológiai változás. Igazából a folyamatot én azt gondolom, hogy alapvetően a közlekedési célú energiatárolásban lévő óriás üzleti lehetőség húzza. Emellett más alkalmazási területek is természetesen fontosak, de a kisebb, az erősebb, a nagyobb teljesítményű, a gyorsabban tölthető ugye akkumulátorok iránti igény az utóbbi 10 évben hihetetlen mértékben megnőtt, úgyhogy ez ad mindenképpen egy ilyen változást is. Hát ahogy említette ön is, a háztartási eszközök meg elektronika területén is tapasztalhatjuk ezt a változást. Ugye a mobiltelefonoknál az elejétől fogva megszoktuk, hogy azért ott van egy akkumulátor ezekben, még a Blueberry-ben is volt, habár én úgy tudom, hogy a korszerű litium akkumulátoroknak a sztoria az éppen az, hogy az iPhone ment el a kínaiakhoz, hogy hát csináljanak már valami jobb akkumulátort.
Igen, mert a kezdetekben a nikkel-kadmium másfél kilós akkumulátorok, amik másfél-két órát bírták, nagyon drága volt, hosszú időn keresztül töltöttük, és rövid volt az élettartamuk.
Abszolút.
Ahhoz képest jutottunk a litium-ion vékony kis akkumulátorokig.
Így van pontosan, ami hát most már megszoktuk, hogy a telefonunkban így van, de ami én azt gondolom, hogy egy ilyen újabb keletű fejlemény azon a fronton, hogy a szokásos régi, akár robbanó motoros megoldások is, mint például a fűnyírásnál, vagy a láncfűrészeknél, ma már azt látom, hogy a szakemberek inkább sokszor az akkumulátoros megoldást választják, mert akkor ugye nem történik meg az, hogy nem lehet elindítani egy ilyen régóta használt motoros szerszámot. Én rengeteget szenvedtem ezzel korábban is, most haingálom ki ezeket. És hát a zsinórral sem kell bajlódni.
És ott van a fúrógép, a fogkefe, telefon, amit már említett, a kerékpár lámpája, borotva, a porszívó, akár az automata, akár a kézi porszívó, mintha sokkal több helyen használnánk akkumulátort, mint mondjuk a 2000-es évek elején. Az elmúlt 10-15 éve, mintha szinte mindenbe raknánk, amiben lehetséges akkumulátort.
Hát így van, még egyszer, pont azért, mert ez a technológiai fejlődés, amiről az előbb szó esett, ez napról napra erőteljesebb, és ahol ilyen típusú és dinamikájú tanulás folyik technológiai oldalon, és a gyártás is tömegessé válik, ott automatikusan, szinte automatikusan bekövetkezik, hogy ezeknek a megoldásoknak az ára csökken. Tehát olyan területeken is, ahol korábban elérhetetlen volt, mondjuk egy ilyen akkumulátoros megoldás, az már árban is, technológiában is, méretben is, teljesítményben is elérhetővé tud válni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért látjuk ezt az átalakulást azon a területen is.
Mi most az iparág legnagyobb kihívása, a mennyiség vagy a technológia?
Én azt gondolom, hogy inkább a technológiai igények, tehát ha úgy tetszik, a nagy felhasználóknak az igényei. Ugye azt látni kell, hogy ezeknek a korszerű technológiáknak a két legnagyobb felvevő piaca ma egyébként azért az a elektromos jármű gyártás és a hálózati villamosenergia tárolás, de ott is a megoszlás az körülbelül olyasmi, hogy 80-85% a legyártott lítium-ion akkumulátor celláknak az az elektromos járművekben landol valamilyen megoldás részeként, és egy olyan 10% a piacnak az a hálózati energiatárolás, és a maradék az, amiről az előbb beszéltünk, a háztartási eszközökben alkalmazott ügyek. Úgyhogy a gépjárműgyártásnál pedig azt látjuk, hogy egy ilyen öldöklő verseny van több módon is. Egyrészt a hagyományos belső égésű technológia vívja hát nem mondom, hogy a haláltusáját, de mindenképpen egy ilyen nagyon-nagyon kiélezett versenyt az elektromos járműgyártással. Tehát az akkumulátoros technológiának a belső égésűvel tudnia kell versenyezni, komfortban, hatótávban, töltési sebességben, nagyon sok olyasmi, ami befolyásolja a fogyasztóknak a választását, árban is. Ugyanakkor az egyes akkumulátor technológiák is nagyon brutálisan versenyeznek egymással, hiszen csak az elmúlt 5 évben megfigyelhettük azt a tendenciát, hogy mivel 5 évvel ezelőtt alapvetően a koreai fejlesztők, gyártók által preferált úgynevezett NMC technológiás akkumulátorok, tehát abban nikkel, mangán, kobalt, ritka fémek nagy mennyiségben megtalálhatóak voltak. Ezek egy ilyen 80% feletti piaci részesedéssel bírtak az elektromos autópiacon. Mára a kínaiak által preferált, fejlesztett és tömeggyártott lítium-vasfoszfát akkumulátorok, amikben már egyáltalán nincs kobalt, egészen más az összetétele, sokkal kevésbé ritka földfém igényes, és ezáltal 30-40%-kal olcsóbb megoldás, mint az előbb említett NMC akkumulátorok, azok szinte megfordították ezt a piaci részesedést, legalábbis Kínában, de itt Európában is egy nagyon dinamikus térnyerését látjuk ennek a tehát ennek az új kémiájú akkumulátor technológiának. Tehát hagyományosan is versenyeznek a gyártók és a ilyen értelemben a felhasználók, a gépjárműgyártó felhasználók, és akkumulátorral is versenyez, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas időszak ez, azt gondolom, nyilván nem fog örökké tartani, de most pont egy ilyen szakaszban van ez az iparág.
Viszont ugye itt az Inforádióban legalábbis azok az autóipari szakértők, akik beszéltek az e-autózásról, a belső égésű motorok jövőjéről, azt mondták, egy olyan képet festettek föl, hogy valószínűleg nem csak és kizárólag e-autók szaladgálnak majd az úton új gyártásúak 10 év múlva, hanem mondjuk a belső égésű motorok mellé szerelnek be akkumulátorokat. Hogy látja, illetve milyen elképzelések, milyen jövőképek vannak? Valóban az autózáshoz lassan már hozzátartozik az akkumulátor is, legyen az hibrid, plug-in hibrid, e-autó, vagy akár belső égésű, hát ugye a hibrid meg a plug-in hibrid az ez. Szóval, hogy lassan minden autóban lesz egy meghajtó akkumulátor is?
Ebbe az irányba haladunk, úgy tűnik. Ugye hagyományosan persze minden autóban találtunk, meg ma is van indító akkumulátor, ami még ugye nagyon sok esetben a hagyományos ilyen olmos, savas technológia, de a hajtáslánc részeként valóban sokféle kombinációban és modellben található ez meg. Én úgy emlékszem, és úgy tudom, hogy például Magyarországon jelenleg ma a új autó eladásoknál a legnépszerűbb típus az a hibrid, plug-in hibrid, illetve hagyományos hibrid jármű, hiszen például olyan családoknak, ahol egy autó van egy családban, és valójában helyi meg távolsági használatra is szeretnék használni, az egy meggyőző választásnak tűnik, hiszen mindenre is megfelelő, és valóban hát ezekben a járművekben megjelenik mind a elektromos hajtáslánc is, illetve ahhoz kapcsolódó akkumulátor megoldás. Most nyilván a hibrid járműveknek ami az előnye, az a hátránya is talán, hogy túl sok minden van benne. Tehát lényegében egy autóval két motort, két hajtásláncot és hasonlót ugye vásárlunk. De hát én azt gondolom, meg a kollégákkal beszélgetve azt látjuk, hogy a jövő az valószínűleg nem egy technológiát fog itt kiszelektálni, hanem hát egy széles skálája lesz a hajtásláncoknak is, és a hajtásláncon belül az elektromos meghajtásnak is, hiszen ott is egy kicsit én úgy tudnám ezt leírni, hogy valószínűleg, mint ahogy ma a belső égésű motoroknál dízeles, benzines változatok vannak, azon belül is sokféle megoldás pénztárcától függ, hogy ki mit tud választani. Az elektromos meghajtású járműveknél is egy nagyon széles skálája fog kialakulni az elérhető termékeknek. Olcsóbb, talán kevésbé fancy megoldással, és hát luxus kivitelben, amiket láthatunk, mondjuk európai gyártók elég előszeretettel inkább ezeket az ilyen luxus elektromos járműveket gyártják most. Nagyon eltérő az akkumulátoros megoldásuk ezeknek a változatoknak, és valószínűleg a jövőben is így lesz.
Milyen előrejelzések vannak? Mennyivel nő, illetve nőhet meg a világ akkumulátor igénye a következő 5-10-20 évben, illetve mennyi volt arányaiban 2010-ben vagy a 2000-es években? Mekkora változások, mekkora keresletnövekedés történt, illetve történik majd várhatóan?
Hát most itt a pontos ugye, számokat nem minden ponton fogom tudni idézni, de ha visszagondolunk, akkor azt lehet mondani, hogy 10-12 évvel ezelőtt a közutakon szinte alig láttunk elektromos meghajtású járművet, tehát a járműiparnak az ilyen típusú kereslete az minimális volt. Most azt látjuk, hogy Európában olyan hát néhány száz gigawattóra akkumulátor cellára van kereslet egy évben, és az előrejelzések szerint 2030-ra ez 1000 gigawattóra környékére fog nőni.
Tízszerese?
Igen, tehát gyakorlatilag egy exponenciális növekedés az, amit látunk. És hát azért mondom, ez döntően ezek az előrejelzések mégiscsak attól függenek, hogy mit gondolunk az elektromos közlekedésnek térnyerésének a sebességéről. Tehát minél inkább azt gondoljuk, hogy ez egy gyorsan lezajló folyamat lesz, adott esetben akár erőltetetten lezajló folyamat lesz, ugye most éles vita folyik arról, hogy vajon az Európai Uniónak fönn kellett tartani azt a szabályozást, hogy 2035-től már csak helyben zéró kibocsátású járműveket lehet üzembe helyezni, vagy pedig ezt el kell halasztani. Tehát nyilván, ha ezt halasztják a politikusok ezt a rendelkezést, akkor az átállás az lassabb lehet. De mindenképpen a közlekedési átállásnak a sebessége fogja meghatározni döntően ezt a keresletet. Úgyhogy Európában is és globálisan is elég masszív az a növekedés, amit látunk.
Mondjuk a 2000-es években, vagy 2010-ben mekkora volt ez az éves igény? Ha 100 gigawattóra volt, vagy mostanában 100 gigawattóra, akkor az 1 gigawattóra,
hát, 10, mert az, vagy minimális? Az a nagyságrend, igen, tehát ez a 10-20 gigawattóra körülbelül. És gyakorlatilag az ehhez szükséges gyártókapacitás az nem is igazán átrendelkezésre Európában. Ugye ma úgy állunk, hogy egyébként, hogy itt nálunk kezd kialakulni az egyik legnagyobb ilyen akkumulátor cella gyártási ipari klaszter, ha úgy tetszik, az ehhez kapcsolódó cellagyártás is, és az ahhoz kapcsolódó alapanyaggyártás is nagyon jelentős lesz az országban. Most jól
jelen
idézem föl.
Jelen mekkora a hazai gyártókapacitás?
Jelenleg két koreai cég rendelkezik gyártókapacitással, és az ő együttes kapacitásuk valahol 80-90 gigawatt óra körül van. Tehát ez egy nagyon, globálisan is nagyon jelentős mennyiség egyébként.
És hogyha a teljes európai akkumulátorgyártókapacitást nézzük, az jelen pillanatban mekkora?
Hát az körülbelül ennek a duplája.
És milyen távlati tervek vannak itt Magyarországon, illetve Európában? Mennyire fontos az uniós iparnak az, hogy helyben gyártott akkumulátorok legyenek, amiket gondolom utána helyben is szerelnének be, vagy ezt vinnénk egy harmadik félnek?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit most föltett, és egyébként nagyon ugye, érdekes perspektívába helyezi azokat a vitákat is, meg véleményeket is, amelyek egyébként ma Magyarországon az akkumulátoriparral kapcsolatban ugye szóba kerülnek azok a beszélgetések, amik erről zajlanak. Én úgy látom, hogy az európai politika szempontjából a korszerű akkumulátorok használata és azoknak a gyártása is az mindenképpen a megoldás részének tűnik. Tehát a megoldás alatt a zöld energetikai átállást értem, azt ahhoz a célhoz való közelítést, hogy az évszázad közepére Európa, hát ha nem is jut el a zéró üvegházgáz kibocsátásnak az állapotába, de mindenképpen egy nagyon jelentős klímavédelmi programot tud megvalósítani, és közel kerül a nulla kibocsátású gazdasághoz. Ugye ebben a közlekedési elektrifikáció az nagyon fontos szerepet játszik, illetve a villamos energia szektornak a dekarbonizálása is. Az akkumulátoripar, a korszerű akkumulátoripar mind a villamos energia szektor zöldítésében, mind a közlekedési szektor jellemző általásban abszolút kulcs technológia, tehát a megoldásnak a része. És ez tükrözik az európai politikai dokumentumok. Tehát, hogyha megnézzük például azt az úgynevezett taxonómia rendeletet, ami európai szinten felsorolja, hogy melyek azok a gazdasági tevékenységek, amelyeket kiemelt állami támogatásban lehet részesíteni, mert kiemelten segítik a zöld átállást Európában, akkor ott az akkumulátoripar az explicit módon van ugye megemlítve, lényegében utat nyitva az előtt, hogy azok a tagállamok, ahol ilyen tevékenység zajlik, ezt a szokásosnál jóval könnyebb és könnyebb módon támogatni tudják. De hát akármelyik a zöld átállásra vonatkozó európai dokumentumot tekintjük, ott lehet a kritikus alapanyagokra vonatkozó szabályozásra gondolni, vagy a nettó zéró iparra vonatkozó szabályozásra. Tételesen mindegyik ilyen szabályozásban az akkumulátoripar, az a támogatandó tevékenységük közé tartozik. Lényegében azt fejezi ki ez az európai politika, hogy ne járjunk úgy, mint a napelemeknél jártunk korábban, hogy mi nagyon nagy mennyiségben használjuk ezt a technológiát, de mindent Kínában gyártanak, és onnan is vásároljuk meg, mert egyszerűen az európai ipar nem képes ezt megvalósítani. Járjunk úgy az akkumulátorok esetében, hogy használjuk is ezeket az eszközöket a zöld átállás céljából, de amennyire lehet, itt is fejlesztjük és gyártjuk őket.
De hogyan lehet versenyképes a távol-keleti konkurenciával az európai akkumulátorszektor? Mert hogy ott olcsóbb a munkaerő, mert hogy rövidebb a szállítási út, mert ugye nagyon sok alapanyag ott érhető el, mondjuk Kínában, és hát a környezetvédelmi szabályok is lazábbak, ezáltal sokkal olcsóbb talán a termelés is. Szóval hogy lehet ezzel felvenni a versenyt Európában?
Hát pont olyan könnyen, mint minden más területen. Tehát én azt gondolom, hogy most nem az akkumulátoriparról beszélgetnénk, hanem a vegyiparról, vagy a gyógyszeriparról, vagy nagyon, még nagyon sok területről, akkor most nagyjából ugyanezt el lehetne azon a területen is mondani, tehát azt kell mondani, hogy ahogy más területeken is, Európának itt nagyon fel kell kötni, amit föl tud, és hát, hogy mondjam, meg kell próbálni megtalálni azokat a területek, ahol versenyképes tud lenni Ázsiával. Volt egy ilyen nagy álom egyébként az elmúlt években európai szinten, már ami a saját fejlesztésű és a saját gyártású akkumulátoroknak, akkumulátoriparnak a kialakítását illeti. Ez egy európai, majdnem, tehát nagyon nagy részben európai finanszírozású svéd projekt volt, az úgynevezett Northvolt projekt, vagy cég, amelyben ugye 10 plusz milliárd eurónyi európai támogatás ment bele, és az volt a cél, hogy Svédországban egy európai fenntartható akkumulátorcella gyártás alakuljon ki. Ugye sajnos azt hallottuk tavaly, hogy ez a projekt ez lényegében csődbe ment, és hát ilyen értelemben ennek a európai próbálkozásnak, hogy minél gyorsabban az ázsiaiakkal ezen a területen versenyképesek legyünk önállóan, ez a zászlóshajó projekt, ez tavaly az elsüllyedt, de én azt gondolom, hogy itt nem szabad feladni, tehát valószínűleg a európai és ázsiai, ezen belül koreai, kínai, japán kooperáció nélkül ma Európa ezt a versenyképességi hátrányt nem tudja ledolgozni, tehát itt óriási erőfeszítésekre van szükség európai oldalon is, hogy kutatásban, új kémiafejlesztésben, gyártás technológiában, újrahasznosításban, a fenntartható kémiájú akkumulátoroknak a fejlesztésében tudja felmutatni azt a tudást, amivel hát föl tudja venni a kesztyűt az ázsiai fejlesztőkkel és gyártókkal, de pont ugyan nehéz, mint nagyon sok más területen.
Ugye pár perccel ezelőtt említette, hogy a harmadik leginnovatívabb ágazat ez, uh-huh. hogyha legalábbis a szabadalmakat nézzük. Uh-huh. Az európai szabadalmak aránya mekkora lehet? Illetve az európai újítások aránya. Vagy ezek inkább kelet-ázsiai fejlesztések?
Hát ez most egy nagyon jó kérdés, sajnos nem tudok válaszolni, meg nem is akarok blöfölni, hogy most ez a, az a, az a, mi az összetétele itt a mondjuk a 2024-es ez irányú szabványoknak, utána fogok nézni, és majd aztán visszajelzek, de hát nekem az a gyanúm, hogy sajnos minket most kenterbe vernek, mind az ázsiai fejlesztők, de talán még az amerikaiak is. Tehát itt Európa sajnos ezen a területen nagyon lemaradt.
Visszatérve Magyarországra, hogy néz ki a hazai ellátási lánc? Honnan és milyen alapanyagokat kell importálni, hogy működjenek a gyárak?
Magyarország azokban a elsődleges nyersanyagokban, amelyek a akkumulátorgyártáshoz alapvetően szükségesek, nincs jól ellátva, tehát se lítiumbányánk, se nikkelbányánk, sem kobaltbányánk nincs, tehát az igazi alapanyagok, a katód, anód gyártáshoz szükséges fémek, azok importból érkeznek, tehát az itt aktív vállalatok beszállítják Magyarországra. Emellett viszont jó hír, hogy számos olyan komponens kerül felhasználásra akkumulátor cella gyártáshoz, amelynek a gyártására itthon létesült gyártókapacitás. Tehát van itthon katód anyag, gyártó vállalkozás, koreai, kínai befektetők aktívak ezen a területen. Olyan fémek előállítására is, rézfóliára, alumíniumfóliára, amely ugyancsak szükséges a cellagyártáshoz, ugyancsak kerül itthon sor. Szeparátorfólia is egy nagyon fontos komponense a korszerű akkumulátoroknak. Hát ez egy nagyon vékony műanyag fólia, tulajdonképpen speciális fólia. Itt is van Debrecenben is, illetve Nyíregyházán nagyon nagy mennyiségben ugye gyártó cég, aki aktív ezen a területen, utóbbi időben talán a Semcorpról hallhattunk, akik a próbaüzemet kezdték meg Debrecenben, ott volt némi elakadás, de ugye tudni kell, hogy ők például a Teslának szállítanak nagyon nagy mennyiségben szeparátorfóliát, amit ott fognak gyártani Debrecenben. Tehát miközben az alapanyag oldalon lényegében ugye import kitettek vagyunk, a komponensgyártás tekintetében nagyon szépen kezd kiépülni itthon az a ipari klaszter, az az ipari értéklánc, ami a iparági értékláncnak a lényegében a csúcsán lévő cellagyártáshoz szükséges. Ami még hiányzik az alapanyag gyártás mellett, de kapcsolódik az alapanyag kérdéshez, az a gyártási selejtnek, illetve a hulladék akkumulátoroknak a újrahasználata, illetve tételesen az újrahasznosítása. Ez azért kellemetlen, mert ha ilyen kapacitásaink lennének, akkor a akkumulátor gyártáshoz szükséges alapanyagoknak egy részét is ilyen formán, hát úgynevezett ilyen városi bányászatból, vagy ilyen másodlagos nyersanyag előállításból egyébként biztosítani lehetne, vagy majd biztosítani lehet a jövőben, de jelenleg ez egy olyan terület, ahol ugyan van egy-két aktív vállalkozás Magyarországon, de ebben hiányt szenvedünk, nem csak mi egyébként, hanem ez egész európai szinten egy nagyon jelentős probléma még, hogy milyen kapacitások nincsenek.
Majd az újrafeldolgozásról mindenképpen kérdezném még, de előtte arról, hogy Magyarország GDP-jének mekkora részét adja az akkumulátorgyártás, illetve az akkumulátorokhoz szükséges anyagok, elemek, eszközök gyártása. Meg lehet ezt pontosan mondani?
Hát én azt tudom inkább megmondani, hogy a magyar feldolgozóipari teljesítménynek, ami a nem tudom, GDP-nek a 30%-a lehet, vagy valami ilyesmi, annak a 11 néhány százalékát produkálja ma már a akkumulátor és szerelem gyártás, és a járműgyártás után a második, harmadik legnagyobb feldolgozóipari szektorrá vált néhány év alatt. Ugye látni kell, hogy 2018-ban még csak talán egy vállalkozás működött Magyarországon, a JASZ Plastik, ami egy magyar tulajdonú vállalkozás, és alapvetően olmossavas akkumulátoroknak a előállításával, és egyébként nagyon kiváló újrahasznosításával foglalkozik. Tehát ez 7 éve volt, és hát lényegében a feldolgozóipari hozzájárulás ennek a szektornak közelített a nullához, és ez innen nőtt föl lényegében 7-8 év alatt ez az arány 10% fölé.
És hogy a következő 5-10 évet nézzük, akkor folytatódik ez a tendencia?
Nagyon jó a kérdés. Igen, várhatóan folytatódik. Jelenleg, csak hogy akkor a számokat nézzük, ahogy beszéltünk is róla, körülbelül 80-90 gigawatt órányi az a cellagyártó kapacitás, amivel a két aktív koreai cég ma Magyarországon rendelkezik, és változó kihasználtsággal ugyan, de ezeket a kapacitásokat működtetik. Ehhez a következő években fölzárkóznak várhatóan a kínai beruházók. Három nagy olyan kínai cellagyártó van, aki Magyarországon gyárat épít jelenleg. A legismertebb a Debrecenben a beruházását, illetve annak az első fázisát rövidesen befejező CATL, amely a globális piacvezető az akkumulátorcellagyártás területén. Ugyancsak Debrecenben lesz egy másik akkumulátorcellagyártó üzem, ez az EVE, vagy EVE nevű kínai cég, aki közvetlenül a BMW-nek, a BMW ugye most ünnepeltük, hogy megkezdődött a gyártása a új BMW modellnek Debrecenben, ezekhez a modellekhez fogja gyakorlatilag az út másik oldaláról szállítani a akkumulátorcellákat, és azt a BMW gyárban fogják aztán modulokká alakítani, és a saját gépjármű modellükhöz formázni. És lesz, épül Nyíregyházán egy harmadik akkumulátorcellagyár is, a Samvoda a tulajdonosi kör, és hogyha az ő gyártási kapacitásaikat összeadjuk, akkor az elérheti a 250 gigawattórát, még akár többet is. Tehát a jelenlegi koreai gyártókapacitásokhoz képest ez megint egy többszörös növekedést fog eredményezni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy 2026-27-ig, amikor ezeknek az üzemeknek a tényleges termelésbe állását veszük, még egy elég jelentős növekedést ugye fogunk látni ezen a területen.
Ki veszi a hazai gyártású akkumulátorokat, és miben használják föl? Részben már mondta, de hogyha százalékos arányban meg akarjuk határozni azt, hogy mekkora részét használjuk fel országhatáron belül, és mennyit viszünk külföldre, akár az unión belül, akár az unión kívül, akkor milyen számok jönnek ki most, és majd amikor a 80-90 gigawatt többszörösére ugrik, akkor mire lehet számítani?
De ezt nagyon nehéz megmondani, én nem is nagyon szoktam ebbe bele bonyolódni, hogy éppen kinek értékesítik a gyártott cellákat az aktív cellagyártók. Ugye magának az akkumulátorszövetségnek ilyen adatgyűjtése nincs, a cégek ilyenfajta, és mondjam, csak adatszolgáltatást nem nyújtanak a szövetség felé, úgyhogy leginkább hogy mondjam, utánolvasásból vagy anekdótákból lehet hallani, hogy éppen milyen nagy vagy milyen jellegű szerződésekkel rendelkeznek a nagy gyártók, de hát azt lehet talán elmondani, hogy a koreai gyártók nyilvánvalóan a koreai modellekhez egyébként, Kiahoz, Hyundaihoz, Európában készített modellekhez is jelentős beszállítással rendelkeznek, de a német autógyártóknak, tehát gyakorlatilag a járműipar legtöbb szereplőjével kapcsolatban állnak, úgyhogy a export részesedése a jelenleg működő koreai gyáraknak az 70-80% között mozog, tehát ebből is látszik, hogy már a most meglévő kapacitások sem igazából a magyar piacról szólnak, hanem hát egy legalábbis azt mondanám, hogy az európai sztorinak a részei, az európai átállást segítik ezek az üzemek, és hát én azt gondolom, hogy amikor belépnek majd a kínai termelők, akkor ez még jobban látszik. A hazai autógyártáshoz szükséges cellakapacitás igényeknél egy jóval nagyobb mennyiséget termelnek ezek a vállalatok. Alapvetően majd én azt gondolom, hogy az európai piacra, de amennyiben versenyképes áron tudnak majd termelni, akkor azért még megkockáztatom, hogy lényegében a globális ugye, értékláncoknak a részeivé válnak, tehát Európán kívülre is aktívan tudnak majd dolgozni.
A nagy globális világkép után térjünk vissza ide a stúdióba, akár a zsebünkhöz, a telefonunkhoz. Elem vagy akkumulátor? Mi a különbség? Mert hogy sokan vásárolnak az elektronikai üzletben úgymond tölthető elemet. Szóval melyik micsoda? Létezik tölthető elem?
Hát azt én akkor már talán inkább akkumulátornak nevezném, valahogy így ezt meg lehetne különböztetni, hogy régen azt szoktuk meg, hogyha valamilyen elemes berendezést vásárolunk, zseblámpát, vagy táskarádiót, vagy valami hasonlót, akkor az egy ilyen egyszeri történet, hogy megvettem az elemet, beletettem a játékba, vagy a ugrálós nyusziba, vagy a gyerekeknek valamilyen ilyen elektronikus hergentyűjébe, és akkor hát sajnos, amikor az lemerül, azt ki kell dobni, vagy ugye el kell vinni valamilyen, nem a természetesen nem a kukába, hanem mindenféle ilyen újra hasznosítást szolgáló gyűjtőhelyre, gyűjtőpontra. És ehhez képest lehet azt mondani, hogy azért korszerű akkumulátoroknak pont az az egyik nagy csodája, hogy nagyon-nagyon sok ciklus számot kibírnak, tehát tölthető, lemeríthető nagyon sokszor ez a megoldás. Ugye ebben egyébként azt láthattuk, hogy a hagyományos olmos savas akkumulátor is, a hagyományos indító akkumulátor is már akkumulátornak számított, tehát hogyha lemerült az autónkban, akkor ugye lehet ma is ilyen berendezéseket vásárolni, amivel hát életet tudunk lehelni egy párszor egy ilyen olmos akkumulátorba, de hát nagyon-nagyon csak párszor, tehát itt a ciklus szám az minimális. És az igazi nagy találmánya ezeknek a korszerű lítium ilyen akkumulátoroknak az, hogy iszonyú nagy ciklusszámot tudnak produkálni, tehát most már több ezernél tartunk, ami hát egy gépjármű esetében egyébként azt jelentheti, hogy lényegében az akkumulátorok azok tovább tarthatnak, mint a kaszni.
Ha már ciklusszám, kisütési igény, mert hogy régen úgymond ki kellett sütni, teljesen le kellett ezeket a derék nikkel-kadmium akkumulátorokat ki kellett használni nulláig, majd pedig utána feltölteni 100%-ra, akkor van a túlfeszítés, hogy egész éjjel töltjük, vagy nem töltjük egész éjjel, hogy az a jó-e az akkumulátornak, hogyha kicsit sokszor, vagy egyszer hosszan. Szóval, hogyha mobiltelefonról beszélünk, mert hogy az majdnem mindenkinek, sőt, mindenkinek van, lehet, hogy van, akinek több is. Hogy használjuk jól azt az akkumulátort? Hogyha egyszer töltjük hosszan, ha sokszor kicsiket, hogyha nullára, ha 100%-ra, mert van, aki azt mondja, hogy csak 98%-ra szabad, nem szabad. Szóval adjon egy rövid kis gyors talpalót, kérem, hogy töltsük a mobiltelefonunkat, hogy az ezres vagy akár több ezres ciklus kijöjjön. Hogy ne tegyük tönkre.
Igen. Hát a egyik nagyon kedves kollégám, aki vegyészmérnök, és ezzel a kutatási területtel foglalkozik, ő mindig azt a hasonlatot mondta nekem, hogy úgy képzeljük el, hogy egy akkumulátor egy picit hasonlít az emberi szervezethez. És ugye az emberi szervezet is általában azt a kezelést szereti, ami túl gyors történeteket, a túl feszítést, a sokkokat, ha túl sokszor végezzük el a saját testünkön valamilyen módon, akkor az károsítja a szervezetünket, és valahogy így van az akkumulátor kémiával is. Tehát minél lassabb töltéssel, minél kényelmesebben, minél kevésbé a végleteket kihasználva töltjük és merítjük le a készülékeinket, feltehetően annál hosszabb élettartamuk lesz, és minél inkább gyors töltőkön töltjük rendszeresen az akkumulátorainkat, és kihasználjuk a 0-tól 100%-ig tartó töltési sávot, annál gyorsabban fognak degradálódni ezek az eszközök, akár gépjárműben legyen, akár telefonban. Tehát minél, ha meg tudjuk oldani, hogy minél nyugodtabban, minél inkább elhúzva, minél kevésbé stresszt alatt tartva töltsük, vagy használjuk ezeket a berendezéseket, annál inkább talán jót teszünk nekik. Ezt mutatják az ilyen típusú elemzések, illetve azok a mérések is, amelyek például olyan kísérleti körülményei között zajlanak, amikor ugye azonos elektromos jármű modelleket nagyon különféle használati körülmények között vizsgálnak, és próbálják kideríteni, hogy mitől függ az, hogy az akkumulátornak az egészségi állapota, vagy a degradációja az hogyan változik, és hát a kollégák azt mondják, én ilyen zalazónos kísérleti mérésekről hallottam, hogy drasztikus különbségeket tud okozni az élettartam, vagy a degradációban a használatnak a módja. Tehát még egyszer a fő tanács az, hogy ahogy a szervezetünkkel bánunk, szép nyugodtan, lehetőleg stresszmentesen próbáljuk így kezelni az akkumulátorainkat is.
Milyen élettartamuk van az akkumulátorainknak? Pontosabban, hogy egy kicsit konkrétabb legyen a kérdés, milyen számítások, előrejelzések vannak nagy tömegben, mikor kell majd lecserélni a 2010-es években, vagy akár az elmúlt években telepített akkumulátorokat, amelyeket autókba raktunk, mindenféle elektronikus berendezésbe. Szóval mikor jön el az a pont, amikor az újrahasznosítás már kifejezetten fontos lesz, mert rengeteg akkumulátor kerül a tárolókba.
Ez egy nagyon-nagyon fontos és izgalmas kérdés, ami ugye azért nehéz kérdés mégis, mert ahogy beszéltünk is már róla, ez a bizonyos litium-ionos technológia, meg az ilyen módon hajtott gépjárművek, meg az ilyen módon ez a technológiára épülő hálózati tároló berendezéseknek a tényleges használata vagy rendszerbe építése az szinte azt mondhatnám, hogy egy életcikluson belül kezdődött meg, tehát szinte nem tartunk még ott, hogy nagy tömegben kerüljenek ki a használatból ezek az eszközök. Úgyhogy egy ilyen mankó lehet a becslés szempontjából az, hogyha megnézzük, hogy körülbelül hány év garanciát adnak a gyártók a saját berendezéseikre, tehát hol van az a pont, amiről azt állítják, hogy annyit biztosan ki kell bírniuk ezeknek az akkumulátoroknak. Ilyen szempontból egy érdekes, én azt gondolom, hogy példa volt, vagy eset volt nem régiben, amikor a magyar kormány meghirdette a úgynevezett metároló pályázatát, ez a megújuló energia támogatási rendszeren belül a tároló berendezésekre adott támogatási program volt, ahol gyakorlatilag a projektfejlesztőknek be kellett mutatni, hogy azok az akkumulátor, amit vásárolnak, arra a szállítóik hány év garanciát adnak, illetve hogy gyakorlatilag 0-tól 10, 10-től 20 és 20-től 30 éves használati időre eltérő feltételekkel hirdette meg a kormány ezt a pályázatot, és kíváncsian várta, hogy a 0-tól 10 éves kategóriába, illetve az ettől hosszabb időtartamú tárolói beruházásokra milyen kereslet fog megjelenni. És hát azt lehet körülbelül mondani, hogy valahol olyan 10 évnél van az a határ, amire például a hálózati energiatárolókat gyártó cégek a garanciáikat kalibrálják. De volt olyan eset például itt a metároló pályázatnál, ahol litium-ion akkumulátoros beszállító akár 12 év garanciát is adott, hogy a magasabb élettartamú kategóriába tudjon versenyezni az ő általa kiszolgált cég. Nem tudom, mennyire érthető ez, de a lényeg csak annyi, hogy valahol 10 év körül van ez az érték, vagy ha megnézzük az elektromos busz, Magyarországon van egy ilyen zöld busz program is, vagy ment néhány évvel ezelőtt, több száz elektromos busz beszerzésére került sor a Volán révén, és ott is fölmerül a kérdés, hogy hány év garanciát ad a szállító, a busz szállító ezekre az eszközökre, és hát ott talán nincs is 10 év, 6-8-10 év, ahol ahova ezt az értéket tehetjük. Tehát most ugye nagyon sok olyan kutatási eredmény, meg beszámoló lát napvilágot, amiből úgy tűnik, hogy az előzetes várakozásokhoz képest ez a technológia, ez tartósabb, mint amire a gyártók akár annak idén számítottak. De én azt mondom, hogy ilyen hüvelykúj szabályként mondhatjuk azt, hogy hát ilyen 10 évet nyugodtan lehet számítani ezekre az eszközökre.
Vagyis akkor akár az évtized végére, 2030-ra már érezhető mennyiségű újra felhasználásra váró akkumulátorunk lesz itt Európában is, a világ különböző országaiban pláne. Fel vagyunk erre készülve? Mondjuk maradjunk csak Európában, hogy 2030-ban mit fogunk csinálni azzal a rengeteg akkumulátorral, amiben rengeteg olyan anyag is van, ami nem lenne jó, hogyha a környezetbe jutna.
Hát nem vagyunk felkészülve igazából. Ilyen típusú újrafeldolgozó kapacitásokkal az ázsiai országok rendelkeznek meglepő módon. Koreában, Kínában több tucat ilyen cég van, jelentős kapacitások épültek ki, de Európában sajnos itt is ugye le vagyunk maradva. Egy érdekes kérdés tulajdonképpen, hogy egy ázsiai kapacitás többlet mellett és olyan körülmények között, amikor még nem tartunk ott Európában, hogy ez a jelentős alapanyagáram meg tudna jelenni a teljes ciklusú újrahasznosítás számára, akkor vajon hol van az a pont, ahol üzletileg már megérett a helyzet arra, hogy egy nagyon-nagyon tőkeigényes tevékenységet, mint az ilyen NCM akkumulátor újrahasznosítás, vagy annak a hidrometallurgiai része, ott abba valaki belevágjon. Vannak ilyen tervek, tehát nekünk is vannak a szövetségben olyan magyar és nem magyar tagjaink, akik gondolkodnak újrahasznosító kapacitásoknak a létesítésében, de én úgy érzékelem, hogy az a helyzet ma még, hogy nem érzik úgy, hogy elegendő anyagáram lenne ahhoz, hogy ezeket a viszonylag jelentős kapacitásokat folyamatosan úgymond etetni lehessen alapanyaggal. Tehát én arra számítanék, hogy még el kell teljen 2-3 év, mire majd azt látjuk, hogy valamilyen komoly európai szereplő jelentős európai, mondjuk hidrometallurgiai újrahasznosító kapacitásokat kezd kiépíteni Európában. És hogy ez helyileg hol lesz, Az egy nagyon nagy kérdés, nem föltétlen kell Magyarországon legyen, ez lehet igazából Európában sok helyen. Hallunk híreket Benelux államokból, nagyon jelentős beruházási tervekről, Spanyolországból, akár Marokkóból, aki az európai ilyen típusú alapanyag újrahasznosításba tudna belépni, de itt ez a megoldás, ez még most így formálódik.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!